Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4:10 van, nézzük először a tőzsdenyitást, az első 4 óra után hogy állunk. Ez 0,5%-os erősödést jelent, 52.207 pontos BUX értéket, 246 millió forint a forgalom. Az OTP 0,2%-kal gyengül, 17.150 forinton. A Blengyel kúthálózatot vásárló MOL még nem megerősített hír, de vélhetően majd bejelentik. Szóval a MOL 1,4%-kal emelkedik 2.636 forinton, a Richter 6,1%-os pluszban 8.750 forinton áll, a Magyar Telekom pedig 4,1%-kal emelkedik 417 forint 50 fillérem. Európában nyitásban a főbb indexek rendkívül vegyes képet mutatnak. 1,1%-kal emelkedik London, a német DAX 6,1%-kal gyengül, a francia CAC-án 4,1%-os erősödésben, az olasz tőzsde 1,1%-del csökken, a spanyol pedig 2,1%-os emelkedésben. A következő pár percben lakáspiaci trendekről, várható fejleményekről fogunk beszélgetni. A segítségünkre pedig Mester Nándor, az mfarprivatbankár.hu munkatársa lesz. Szervusz, jó napot!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát nem tudom, hogy 10 nap után lehetett trendekről beszélni lakáspiaccal kapcsolatban, de mik a várakozásaitok?
Inkább a várakozások, és azt lehet mondani, hogy hát nem leszünk hiányban különböző hatásoknak, és úgy tudnám ezt jól megfogalmazni, hogy egy jó nagy adrenalin bomba lesz mindenki számára, akit bármilyen szempontból érint a lakás. Vásárolni akar, felújítani akar, hitelt akar fölvenni, hitelének egy részét vissza akarja fizetni, mondjuk ezokból a pluszpénzekből, amiket ugye a kormány ráönt a különböző rétegekre. Tehát az adrenalin szint azért fog megemelkedni, mert mindenki döntés előtt lesz, tehát döntési helyzetbe kerül, és nagyon nem mindegy, hogy dönt. Rengeteg hatás van ezeken, ha gondolod, akkor végigmehetnénk. Érdemes ezt az idei évet, ezek biztos, hogy meghatározzák.
Hát akkor menjünk végig. Kezdjük azzal, hogy gondolom van inflációs hatás, áremelkedési hatás, akármennyire ezt nem szeretnénk. Ez milyen mértékű lehet idén?
Ezt másodikként írtam föl egyébként. Hát ez nagyon jelentős. Részben ugye, hogyha csak az új lakásokat figyeljük, akkor ezt már beáraszták a fejlesztők. Egy jelentős átárazás zajlott le már decemberben, ugye készülve arra, hogy milyen hitel változások lesznek, és ezáltal ugye a leendő vásárlóknak a pozícióját befolyásolják. És aztán januárban ez az átárazás folytatódott, és folytatódni is fog. Egy érdekes példát mondok erre. Nem sokkal karácsony előtt Budapesten az egyik nagy ingatlan fejlesztő meghirdetett egy projektet, ahol 4 millió forintban jelölte meg a mélygarázs helyet. Tehát azt kötelezően meg kellett venni. És nem telt el 10 nap, és átárazta 5 millió forintra.
Húha, hát ez, hiszem, ez nagyon, a napi inflációban.
Igen, ez rettenetes. Valószínűleg ez nem tömeges, tehát nem hiszem, hogy ez a gyakorlat.
Nem pontos cím nélkül, de melyik kerületre vagy területre?
Hát ez Pesten van, most a pesti egyik ilyen külsőbb kerületre vonatkozik, nem a belvárosra ez biztos, és nem is a nagyon kedvelt 13. kerületre. De egy ilyen feljövő kerület, ez a 10. kerület egyébként. Nem mennék bele mélyebben, nem is ez a lényeg. A lakásoknak az átárazása viszont folyamatos. Hát mindenki tudja és érzékeli, hogy milyen hatások érik az ingatlan fejlesztőket. Egyrészt ugye a kivitelezési költségek hihetetlen megugrottak. Éppen december legvégén lehetett olvasni szakági szövetségektől, építőipari szövetségektől azt, hogy mit várnak idénre, méghozzá az év legelejére 10-20%-os áremelkedést vártak építőanyagban. Ugye részben amiatt, hogy a gyártók, ahonnan ők ugye az alapanyagokat vásárolják, ezek megemelték. Tehát ez a kivitelezési oldal, ami nagyon megdrágult, ez ugye az inflációban is megjelenik. Természetesen nem lett olcsóbb a munkaerő, sőt, ugye tudjuk, hogy a minimálbér megemelkedett, már pedig nagyon sok építőipari cégnél sok alkalmazottat minimálbéren alkalmaznak, tehát ezt ugye valahogy ki kell gazdálkodnia, különösen a kisebb és közepes cégeknek lesz ez egy nagyon nehéz feladat. nagyon fontos, hogy idén elég sok határidő lejár, ugye a kormány, hát nyilvánvalóan nem függetlenül a választásoktól, úgy állapította meg a különböző kedvezményeknek a lejáró határidejét, hogy az nem sokkal a választások után fejeződik be, tehát általában az első fél év vége felé.
Milyen kedvezményekről van szó?
Hát itt a hitelmoratóriumnak a meghosszabbítása, ugye ez októberben volt fél évre, tehát az már májusban le fog járni, aztán a falusi csok évközepén fog lejárni, és egyéb támogatásoknak is 2022 a vége. Ugyancsak fontos határidő, ez inkább a vállalkozói szegmensre érvényes, hogy idén december végéig kell megszerezni az építési engedélyt ahhoz, hogy 5%-os áfával lehessen kínálni a később fölépítendő, ez egyébként 2026. január 1-ig fölépítendő lakásokat, tehát ez is egy fontos dolog. Ez mind egy ilyen szorító faktor, és előre hozhat bizonyos vásárlásokat, ugye ezáltal növekszik a kereslet, és természetesen ezáltal megint növekedni fognak az árak.
Mi az, ami egyébként várható 2022-ben, és esetleg nem volt jellemző az elmúlt évekre? Van-e ilyen?
Hogyne lenne, például a szűkülő telekkínálat. Azt mondom, hogy az év talán legfontosabb ilyen gazdasági eseménye kell, hogy legyen az ingatlan piacon belül, mert ez nagyon erős árfelhajtó hatású. Természetesen a nagy ingatlanfejlesztők már igyekeztek bevásárolni korábban, de most inkább a lakosságra hegyezném ki ezt a dolgot. Tehát, hogyha valaki építkezni szeretne, és azokat a kedvezményeket, amiket ugye meghirdetett korábban a kormány igénybe venni, akkor vagy valamiféle leromlott családi házat keres, és az alatta lévő telket veszi meg tulajdonképpen, vagy pedig egy ilyen szűz területet, hát ilyenből nem túl sok van. Tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül 15, de inkább 25%-os áremelkedés zajlott le már tavaly is a telkek piacán, és ez folytatódni fog. Ez igen erősen befolyásolja egy-egy ilyen akár családi beruházásnak is a menetét. Egy-két konkrét árat hadd mondjak, tehát a leggazdagabb nyugati agglomerációban a telkek ára az körülbelül ilyen átlagos telekről beszélek, ilyen 400-600 négyzetméteres telek, az olyan 25 és 45 millió forint között van. Ehhez, ha hozzáadjuk, hogy mondjuk egy 100 négyzetméteres házat körülbelül 50 millió forintért lehet fölépíteni, akkor már majdnem 100 millió forintnál vagyunk. Meg lehet nézni egyébként a kínálati piacot most, a nemrég épült házak Ürömön, vagy esetleg Telkiben, Pomázon is, Szentendrén mind-mind 100 millió forint környékén vannak, vagy még több.
Nagyon érdekes dolgot vetett fel. Emlékeim szerint a budapesti fővárosi közlekedési fejlesztési cégnek a vezetője, Vitézi Dávid, mi szerint azért az agglomerációs közlekedésnek a dolgait rendbe kéne tenni fizetésügyileg. Mindjárt megmondom, hogy miért, mert hogy nagyon komoly problémák kezdenek kialakulni, és bizony sokszor olyan területeken mennek az építkezések, ahol nincs közmű, és akár közlekedés szempontjából sem annyira bejáratott az a terület, meg akár közművek szempontjából sem. Ez lehet probléma még?
Tehát, igen, de én itt azért látok pozitívumot is. Hát a nagyon kevés dolog, amiben egyetért a Vitézi Dávid és a főváros, az az, hogy például a 2-es metrónak a meghosszabbítása az milyen fontos, és ebben egyébként döntés is született decemberben.
A meghosszabbítása merre?
Hát ugye kelet felé, kifelé, tehát hogy a gödöllői irányba, aztán van egy elágazása ugye annak Csömör felé, de hogy az egész rákosmentett térséget jobban bevonják. Ez ingatlan piaci szempontból azért nagyon fontos fejlemény, mert hogyha valóban elkezdik ezt, hát nyilván nem idén fognak ott építkezni, mert itt még csak arról van szó, hogy egy ilyen elvi egyetértés alakult ki, akkor ugye, és megint csak arra utalnék, amit már sokszor elmondtam, és nagyon unom néha én is, de nagyon fontos, tehát hogy amikor ingatlanban gondolkodunk, és vásárolni szeretnénk, vagy építkezni, akkor 8-10-15 évre előre kell gondolkodni. Márpedig, ha ezt a fejleményt tudjuk, akkor azt fogjuk érzékelni, hogy felértékelődnek azok a területek, amik egy picit kiebb vannak most, úgy tűnnek, mondjuk Kistarcsa, Nagy Tarcsa, vagy ott Nagyiccei megállóról beszélünk, tehát ami még Budapest határán belül van, Kis Tarcsa és Nagy Tarcsa, az éppen a közigazgatási határ túloldalán van, de tulajdonképpen Budapesthez nagyon közel van. Tehát ezek a területek ilyen szempontból is fölértékelődnek. Vagy a másik, a Szentendrei hívnek a korszerűsítése, ott a végállomásról ugye már megjelentek a látványtervek, gyakrabban és korszerű szerelvényeket fognak ott üzemelni, tehát az egy ilyen gyűjtőpont lehet, és akkor nem kell annyira beautózni Budapestre, ennél fogva az ottani ingatlanok értéke is megnövekszik. Szóval ilyen szempontból mindenképpen optimista vagyok, de még egyet hadd mondjak, hogy az árakra egy kicsit kitérni. Tudom, hogy nehéz jósolni, különböző jóslatok vannak arról, hogy az új lakások érték az körülbelül 8-10%-kal fog fölmenni idén. A használtaké is, de jóval kisebb tempóban és sokkal nagyobb szórásban, attól függően, hogy milyen az állapota egy-egy használt lakásnak, újszerű, nemrég felújított, vagy pedig teljesen lepukkant, nem korszerű gépészete van, nincsen szigetelve, esetleg a nyilázárokat nem cserélték. Egy fontos trend idénre, hogy egyre másra jelennek meg a külső budapesti területeken jelentősebb számú lakást tartalmazó lakásprojektek, tehát több mint 80 vagy 100 lakást is tartalmazó projektek.
Mennyire külső kerületek ezek?
18., 15., 22., úgyhogy, és még a negyedik kerületnek is vannak olyan külső részei, amik nincsenek kihasználva, már pedig a hármas metró, ugye ott is a Újpest központig elmegy. Ez lesz szerintem, tehát a telek az egyik dolog, amiről beszéltem, ami kiemelkedik idén, és ez a kifelé húzódás, tehát hogy a fejlesztők, és általában az építkezők, magáncsaládok is a külső kerületekben találnak még maguknak megfelelően megfizethető telket, vagy pedig olyan lerobbant házat, aminek a helyén tudnak építkezni.
Ez csak Budapestre jellemző egyébként, vagy nagyobb városokra is vidéken, hogy a külső területek felé mennek?
Igen, mert ugye ez már ilyen kicsit ilyen urbanisztikai, vagy városépítészeti megfontolás is. Azért az elmúlt 8-10 évben hát részben voltak ezek a térkőprogramok, ezt mindenki tudja. Tehát a sétáló övezetek azok kiterjedtek ugye jelentősen Debrecenben is, Győrben is, máshol is, Szegeden. Tehát ott már nem nagyon lehet növelni ugye az ellátottságot. Szegednek is van, Debrecennek is vannak olyan külső kerületei, ahol ilyen falusias környezetből alakítanak ki kisvárosias övezetet.
Hát izgalmas dolog, meglátjuk majd, hogy ezekből a fejlesztési tervekből hogyan mennyi valósul meg. Pár perc és jövünk 9:30-kor a legfrissebb hírekkel, utána folytatjuk Mester Nándorral, az m4privátbankár.hu munkatársával.
Sóvárogva várunk minden percet, amikor önökhöz szólunk. Kávé mellé egy finom keks. Ez a reggeli monitor a Trend FM 94.2-n. A mikrofonnál Nagy Károly.
Folytatjuk Mester Nándorral, az m4privátbankár.hu munkatársával, és agglomeráció lesz a téma, ahol hát úgy tűnik, hogy az egyik település már meg is változtatta a telekvásárlási és építkezési szabályozást. Melyik település volt ez?
Ez Zsámbék, ez egy kicsit távolabb van a szigorúan vett agglomerációs övezetnek a szélétől. Éppen ezért nagyon fontos. Ugye egyrészt ennek az a lényege, hogy az eddigi 700, tehát 700 négyzetméteres minimumot fölemelték 2000 négyzetméterre. Legalább ennyi, ekkorának kell lenni annak az építési teleknek, ahol kettő házat épít mondjuk egy vállalkozó vagy egy család. Ez egy nagyon nagy ugrás. Ekkora ugrás eddig nem volt jellemző az agglomerációban. Nagyon sok településen próbálkoztak azzal, egyébként pont Zsámbékon is, éppen 2020-ban hoztak egy szigorítást, azt hiszem, hogy 500-ról 700-ra emelték akkor ezt a minimumot, de máshol is voltak ilyen szigorítások, vagy pedig korlátozták a beépíthetőséget, tehát azt mondták, hogy nem 35% mondjuk, hanem csak 30%. Vagy akár még kisebb is, attól függően, hogy milyen övezetről van szó az adott településen belül, mert nagyon sok helyen van kisvárosias övezet, van falusias övezet, van vegyes övezet, úgyhogy ez egy nagyon fontos fejlemény volt, ez még nem zajlott le, de közölte a polgármester, hogy akkor a tiltakozás, tehát a már ott lakó emberek igen hangosan tiltakoznak az ellen, hogy ott ilyen beépítettség legyen. Ugye e mögött részben az van, ugye, hogy féltik a saját nyugalmunkat, ami teljesen normális dolog. Egy ilyen sűrű beépítettséggel ugye nő a közlekedési forgalom is, rengeteg új szociális ellátást kell bővíteni, illetve létrehozni.
Közművet, gondolom.
Közműveket, stb. Utakat kell építeni, csatornákat, egyéb kereskedelmi ellátottságon kell javítani valamilyen szempontból. A közlekedés, tehát az ott településen belüli közlekedés és a Budapest.
Mondjuk
is.
Azért a bővülő lakosságnak egy polgármester általában szokott örülni. Mi volt egyébként a probléma?
Tehát az, hogy nem, olyan... nincsen annyi forrás a Zsámbéknak, egyébként nem csak Zsámbéknak nincs, hanem más agglomerációs települések közül is van jó néhány, ahol nincsen elegendő, ezért ne feledjük el, hogy jelentős elvonások voltak az elmúlt egy-másfél évben, és a következő időszak sem lesz kitűnő ebből a szempontból, tehát abból kell gazdálkodnia egy településnek, amilyen van, és nagyon sokszor nincsen, nem akarnak eladósodni ezek a települések nyilvánvalóan még jobban. Tehát nagyon sokan már megtették, de még jobban nem akarnak, tehát ilyen forrásokból nem akarják fedezni ezeket a plusz kiadásokat, beruházásokat. Egyébként nagyon sok agglomerációs településen le is állítottak különböző önkormányzati beruházásokat, mondjuk ilyen iskolafelújítást, vagy bármilyen más szociális ilyen idős otthonoknak a korszerűsítését. Néhány településen az óvodákat sikerült felújítani, ez rendben van. Egy-két példát mondjuk Gyálon vagy Vecsésen, Szentendrén is voltak ilyen törekvések. De a legfontosabb az, hogy ugye az első részben is beszéltünk arról, hogy kifelé húzódik ugye a lakosság, tehát a Budapest belső kerületeiből, sőt már a külső kerületek egy részéből is még kijebb kell ahhoz menni, hogy megfizethető lakhatást találjanak, és hát hol találják, hanem a budapesti agglomerációban. És ennek a folyamatnak valahogy véget akar vetni Zsámbék, de más területekről is hallottam. Kérdéses, hogy ezt meddig tehetik, illetve hogy lesz-e valamiféle hulláma ennek, és hogy lesz-e valamiféle szabályozási beavatkozás a kormány részéről. Ezt még nem tudjuk.
Zsámbék azért is érdekes, mert ugye az autópálya mellett van, és az úgynevezett Zsámbéki medence is hozzáköthető, és ott emlékeim szerint sok ipari cég megtelepedett most. Drónfejlesztő cégek, nagyon sok ilyen high-tech jellegű vállalkozást nevezik is egy kicsit magyar szilíciumvölgynek, aztán nem tudom, hogy mennyire igaz ez. Mostanában
nem, de raktárak vannak, tehát azért ott van igen nagy forgalom, de mondjuk az előbb említettem Gyát, ahol iszonyú sok raktár épült az elmúlt 5-6 évben, és még fog is. Aztán a keleti agglomeráció, tehát Ecser, Monor, Üllő, Maglód, ezek dinamikusan fejlődtek. Egyébként az mindenképpen jó dolog, hogy ilyen ipari beruházások az adott településnek a külső részére oda települnek, ilyen vállalkozói zónákat hoztak létre. Ez ugye plusz bevétel lehet az adott önkormányzat, akkor, hogyha az iparűzési adott, ugye a kormány nem veszi el, vagy pedig nem felezi le. Úgyhogy ezzel mindenképpen számolnia kell szerintem a kormánynak is, mindegy, hogy mi lesz az áprilisi választások eredménye.
Már mivel kell számolni?
Mármint azzal, hogy valahogy szabályozni kell ezt a beépítettséget országosan is, nem csak a Budapest agglomerációra érvényes ez, mert egyébként mondjuk Debrecen környékére, vagy Szeged, vagy akár már Kecskemétnél is igaz ez, Győrnél meg végképp, hogy ilyen buborékszerűen kifelé táguló körzetek vannak, megnövekszik az adott nagyvárosnak az agglomerációja azért, mert onnan még érdemes bejárni. Egy-két új projekt is fog indulni, ez idén egy fontos dolog az agglomerációban, méghozzá olyan helyeken, ahol eddig kevésbé, például Magyaródon, Biatorbágyon és Törökbálinton is. Tehát korábban 4-5 évvel ezelőtt Biatorbágyon is, meg Törökbálinton is voltak kisebb beruházások, illetve magán lakóparki építkezések, de most ilyen kisebb társasházakat tartalmazó beruházások vannak a csőben. Ezek ugye növelik a kínálatot, de megint csak az van, hogy növelik a sűrűséget is.
Budakeszit hallottam az elmúlt időszakban, amely nagy problémával küzd az átmenő forgalom miatt, és van, hogy gyakorlatilag egy óra alatt sem lehet bejutni Budapestre, vagy mondjuk gondolom én bizonyos időszakokban Budapestről Budakeszire, vagy mondjuk Pátyra, Telkire, ahova szeretne menni az ember. Jelentős építkezések várhatók Budakeszin, és annak ellenére, hogy zsúfoltnak
tűnik? Én nem hiszem, nem, ott eléggé kézben tartja az önkormányzat ezt a dolgot. Inkább a belső, tehát a városnak a központi részének a felújítása fog folytatódni, és ott a kereskedelmi ellátottságnak a javítása számítok. Nagyobb lakásberuházásokra nem. De még visszatérve egy nagyon pici elfelejtettem a telekkel kapcsolatban. Ugye korábban olyan trükközések is voltak, hogy egymás melletti telkeket megvett mondjuk egy vállalkozó, és akkor azon épített ezek kisebb méretű 350 négyzetméteres vagy 400 négyzetméteres telkek. Ezeket összevonva az így kapott területen hozott létre egy, kettő vagy akár három házból álló ilyen kisebb projektet. Ez most megnehezedik, részben azért ugye, mert önmagában a telek ár is fölmegy, ahogy említettem a műsor első részében, másrészt pedig ugye a szabályozásnak a szigorodása miatt. Mit fog ez eredményezni? Szűkülő kínálatot. Tehát jobban át fogja gondolni minden fejlesztő, beruházó, kisvállalkozóról beszélünk elsősorban, hogy érdemes-e neki ilyen magas költségszint mellett valahol elkezdeni egy újabb beruházást. Tehát a szűkülő kínálat pedig oda vezet, hogy további drágulás lesz. Én arra számítok, hogy az agglomeráció, ahol jelenleg körülbelül 600 és 750 ezer forintos négyzetméter árak vannak az új lakástoknál, az nagyon erősen meg fogja közelíteni a külső budapesti kerületekben ezt a 850-950 helyenként 1 millió forintos négyzetméter árat, úgyhogy ez azért már elgondolkodtató, hogy megéri-e ebbe beleszállni.
Nem lesz mindig sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, ez nyilván megítélés kérdése az, hogy hitelfizetési moratórium van, és például kamatemelés is stop. Mire számítasz mondjuk májustól, vagy június elejétől elkezd teljes mértében piacivá válni a helyzet, és aki nem rögzítette a kamatait a hitelnél, az fizeti majd a piacit?
Nem nagyon van más választás, illetve hát ugye tudjuk azt, hogy a központi kamatláb ugye folyamatosan emelkedett az elmúlt néhány héten is, illetve fog is, hát ezt a jegybank többször kommunikálta, közgazdaságilag indokolt, ugye, és arra számítok, hogy idén ez a folyamat hát biztos, hogy folytatódni fog, és ezt már átárazták a bankok. Tehát amikor valaki például telket akar venni, vagy új lakást akar venni, vagy használtat szeretne vásárolni, és az önerő, ami általában 30-40% szokott lenni, tehát 60%-nyit valahogyan külső forrásból kell biztosítani, többnyire hitelből, akkor ez meg fog drágulni. Tehát én azt mondom, hogy a tűrés határ az most már nagyon közel van.
A minek a tűrés határa? Hát kamat, az, hogy tűrés határa?
Nem, hanem az, hogy valaki eldöntje, az elején említettem az adrenalin szintet, tehát az, hogy mi az, ami bevállalható hosszú távon. Tehát egy ilyen hitel azért nem 2-3 évre szokott szólni, hanem minimum 8-10 vagy 15 évre is, vagy akár 20-ra.
Tehát arra célzol, hogy sok vásárlás meghiúsulhat egész egyszerűen azért, mert valaki nem meri meglépni?
Vagy meghiúsul, vagy az újszerűek felé fog fordulni, vagy pedig egyszerűen lejjebb adja az igényeket. Tehát az általa megfizethető méretű új vagy használt lakás kerül így a látóterébe jobban, mint eddig.
Akkor nem 60-70 négyzetméteres, hanem 50-est vásárol?
Hát mondjuk inkább. A 60-70-es inkább az több szokott lenni manapság, már inkább 80 is, de abból a 80-ból szerintem sokan le fognak adni, azzal a megkötéssel, hogy továbbra is az a kívánságuk, hogy minél több helyiség legyen, tehát hogy inkább egyet több szoba legyen, még akkor is, hogyha az kisméretű 8-9 négyzetméteres fél szoba tulajdonképpen, de ez az igény, ez meg fog maradni.
Hát kíváncsiak vagyunk, hogy alakulnak a trendek, meg persze a lakáspiaci változások. Mester Nándor, az m4privátbankár.hu munkatársa volt itt nálunk. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát.
Köszönöm szépen, és a hallgatóknak a figyelmet köszönöm.